nyissuk ki a Bibliánkat az apostolok cselekedeteinél, és az első résznek a 8. versét fogjuk olvasni, és az Úr igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk. Tehát apostolok cselekedetei, első rész, 8. igevers. Az új szövetségnek a 134. oldalán találjátok. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igédre építjük az életünket. Megnyitjuk most a mi szívünket, és kérünk, hogy szólj hozzánk, változtass bennünket. Szükségünk van a te vezetésedre, szükségünk van, Uram, rád. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Ha egy picit megnézzük így a híreket, mondjuk a világhíradót, vagy valaki úgy tájékozódik úgy a világban, akkor mi az, amit most mondanátok így keresztény szemmel, Krisztust követő szemmel, hogy hát mondhatom azt is, hogy esetleg félelmet keltő, vagy legalábbis olyan esemény, ami elgondolkoztató, és azt mondjuk, hogy talán fontos ezzel foglalkozni, fontos ezen gondolkozni, hogy mi lesz ebből. Vagy úgy is kérdezhetném, mik azok a hírek, amik úgy igazán megragadnak bennetek, vagy érdekelnek, vagy nem azért, mert feltétlenül jók, hanem azért, mert úgy érzitek, hogy ezek fontos dolgok. Például mondjuk egy-két nappal ezelőtt is volt egy dolog, ami legalábbis engem ilyen értelemben az én érdeklődésemet erősen felkeltette. Nincsen ilyen semmi, ami... Hogy? Majd elmondom, de kíváncsi vagyok, hogy nektek mi az... Valakit az Eurovízió, hát engem ez nagyon, az értelme keltett föl, hogy hála Istennek, most láttam talán utoljára a Conchita Wurstot, de úgyhogy igazán nem is nagyon néztük, de egy pillanatra láttam. Erről tavaly sokat beszélgettünk, és csak mondom, nem, nyilván nem az ő személye, inkább az, amit ő képvisel, az, ami furcsa. De most, én bár nem tudom pontosan, hogy kicsoda, aki nyert, de talán ő nem ilyen irányultságú. Aztán még, mi az, ami foglalkoztat benneteket? Igen. Igen, tehát sok-sok embernek a halála, ami különböző természeti katasztrófákban van, és elgondolkozhatunk, hogy mit tudunk mi tenni például őértük, vagy egyáltalán, vagy mennyi ilyen katasztrófa lesz még. Aztán még nem, az iszlám államnak a terjeszkedése, ami elég távol van tőlünk, bár most már legalábbis azt gondoltuk, de most azt látjuk, hogy igazából nincsen távol, sőt, hát Európából is mennek ki oda harcolni. Plusz, hát nem tudom, engem nagyon foglalkoztat például a menekült kérdés, ami erősen összefügg mondjuk az iszlám állammal is, meg akár a katasztrófákkal is. De hogy nem tudom, hogy mit gondoltok, hogy mi lesz Európával? Hogy végülis vége ennek a kultúrának, amiben élünk. És nem sok idő telik bele, amíg tulajdonképpen eltűnik a földszínéről, vagy pedig mi lesz. Vagy esetleg úgy gondolkozunk róla, hogy hát milyen jó, hogy nem kell nekünk elutazni olyan messzire, ide jönnek, és tudjuk hirdetni nekik az evangéliumot. Mit gondoltok, mi lesz ezek az emberek, ide jönnek, és megtérnek, és keresztényé lesznek Európában? Engem még egyébként, hogy? Lesz köztük olyan is. Hát igen, jobb életet szeretnének. Bár vannak olyanok is, akik nem feltétlenül ezért jönnek. Bár lehet, hogy ők maguk se tudják, hogy más dolog miatt jönnek. Esetleg olyan erők mozgatják ezt az egész dolgot, amik át akarják formálni a Földet. Engem egyébként nagyon az utóbbi napokban, ami friss hír, ami megmozgatta a gondolataimat, az Írország volt. Nem tudom, hallottatok-e róla, hogy mi történt Írországban. Volt egy népszavazás, és még, bár én nem tudom még azt, a hivatalos eredmény nem tudjuk, de majdnem mindegy, mert számomra már, hogyha mondjuk van egy 5% az országban, aki ezt támogatja, már az nagyon durva, de itt nem erről van szó, hanem itt 50%, akik ezt elfogadják. És nyilván azt is értjük, hogy benne van az, hogy az emberekben egyfajta jó szándék, hogy elfogadjuk a másságot és a másokat, viszont mégis keresztény szemmel azt látom, hogy valami olyan dolog kerül be az életünkben, ami romboló. Hát lehet ezen sokat gondolkozni, ezeken, hogy mit is tudunk tenni, és azért is hoztam ezeket a példákat, hogy ha egy olyan kereszténység próbál menni segíteni a természeti katasztrófákba, vagy egy olyan kereszténység fogadja a menekülteket, vagy egy olyan kereszténység emeli föl mondjuk a szavát a homoszexualitás ellen, amelyik üres, akkor esélytelen. Azt mondom, hogyha a keresztény emberekben nincs ott a Szentléleknek az ereje, hát akkor nem tudunk semmit tenni. Akkor ide jönnek a menekültek, és letarolnak bennünket. Akkor mondhatjuk, hogy nem szép dolog a homoszexualitás, de igazából nem tudjuk meggyőzni a világot. És azért is hoztam ezeket a példákat, mert igen, ma erről a két dologról szeretnék szólni, amit Jézus Krisztus ígért a tanítványoknak, konkrétan pünkösd előtt még. Egyrészt azt ígérte, hogy erőt kaptok, a másik pedig azt ígérte, hogy tanúim lesztek. És amikor így körülnézek az európai világba, vagy akár körülnézek a saját házunk táján, akkor azt látom, hogy azért akadoznak ezek a dolgok. És hogyha nem lesz erő, ha nem lesz tanúság, akkor igazából mondhatnám, hogy teljesen mindegy, hogy megmarad az európai kultúra, vagy nem marad meg. De most ez egy erős felkiáltója a számunkra, hogy ilyenkor, amikor ilyen fontos kérdések jönnek, hogy itt van egy csomó menekült, és azt kell eldöntenünk, hogy visszarugdossuk-e őket a tengerbe, vagy befogadjuk őket, és akkor ezzel lehet vitatkozni, hogy melyik a jobb, és hogy melyik a veszélyesebb, vagy egyáltalán mit mond az emberi emberségünk. Vagy amikor itt vannak ezek a kérdések, hogy a Biblia alapjait rengető kérdésekben mondjuk közvéleménykutatást vagy népszavazást tartunk, akkor hogyan tudjuk mi ezt képviselni? Erről az erőről és erről a tanúságról beszélni ma, de mielőtt rátérünk erre, csak pár szót szeretnék mondani, így a pünkösddel kapcsolatban Attila is már mondott néhány szót. Ugye tudjuk, hogy ez egy zsidó ünnep, három úgynevezett zarándok ünnep van a zsidóságban, és amíg állt a templom, addig elő volt írva, hogy mind a három ünnepre föl kell zarándokolni minden férfinak, minden évben. És meg kell ott jelenni, és Isten jelenlétébe kell tartózkodni. A pünkösd ünnepe az a tavaszi aratásnak az ünnepe, az új kenyérnek az ünnepe, de emellett, ami most a keresztény pünkösd szempontjából sokkal fontosabb, a törvényért való hálaadás, a szövetségkötésre és a néppé válásra való emlékezésnek az ünnepe, és sokan gyakorolják még ma is, hogy ilyenkor egész éjszaka olvassák az Isten igéjét, és tanulmányozzák, és erre emlékeznek, hogy hogyan is kapták ők Istentől a törvényt. Ez tehát a zsidó pünkösd, a sávuot, de nagyon érdekes, és ezt minden évben azt hiszem el szoktam mondani nektek, hogy Isten mennyire rendezetten gondolkozik, hiszen ugyanezeket a dolgokat hozta el az a pünkösd, amikor a Szentlélek kitöltetett. Hiszen miről is van szó? Egyrészt Isten adott az ő népének egy törvényt, ami arra volt, és arra van most is az ő életükben, hogy vezesse őket. Arra, hogy eligazítást adjon az életükben, és tudjuk, hogy ez számunkra is igaz, bár mi nem vagyunk a betűnek úgymond a rabjai, és igazából a lényeget érthetjük meg a Szentlélek vezetése által, és amikor pünköskor kitöltetett a Szentlélek, akkor egy ugyanolyan nagyságrendű esemény történt, mint amikor a törvénykönyvet, a törvényt megkapták Izraelnek a népe, az emberek is olvashatták, csak itt a törvényt most, hát nem mondom azt, hogy fölcseréli, de megerősíti és teljessé teszi a Szentléleknek a vezetése. Tehát ugyanezt ünnepeljük mi is, az Istennek a vezetését, az Isten kinyilatkoztatását, azt, hogy adatott egy személy, aki nap mint nap a pici dolgokba és a nagy dolgokba is a mi vezetőnk lehet. És ugyanígy pünköstkor történt meg az, amit Ószövetségnek hívtunk ugye az Ószövetségben, most meg az Új Szövetség. Egy új szövetséget kötött Jézus Isten a Szentlélek által velünk. Egy új szövetséget, amiben élhetünk, amit a pünkösdi eseményekben Péter prédikációjában is olvashattunk, hogyha valaki a bűneit megbánva átadja az életét Krisztusnak, akkor egy szövetségbe lép bele. És egy új népet hozott létre Isten, a kereszténységet, ott 3000 ember tért meg, és azóta pedig tudjuk, hogy mennyi ember tért meg a világon. Tehát amikor pünkösdre emlékezünk, és pünkösd ünnepét akarjuk megtartani, akkor erre kell visszagondolnunk, hogy Isten úgy döntött, hogy elérhetővé teszi az ő vezetését, az ő vele való kapcsolatot az egész világ számára. Ez történt tehát pünköstkor. Ez váltotta föl a pusztán törvény alapján való vezetést, hogy a Szentlélek személyesen vezet bennünket. És tudjuk azt, hogy a lélek semmit nem tesz és nem mond olyat, ami a törvénnyel ellentétes lenne, viszont sokkal mélyebben és sokkal érthetőbben vezet bennünket. Azt mondta Jézus, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor erőt kaptok, és tanúk lesztek. Erőt kaptok, és tanúk lesztek. Ebben az évben a kapcsolat az a téma, amin végigmegyünk az egész év során, és ennek a hónapnak a kapcsolaton belül a témája a közösség, és a kapcsolatot mindig vizsgáljuk az Istennel való kapcsolat, és a testvérekkel való kapcsolat tekintetében. És amikor ezt olvastam, akkor mondhatjuk igen, hogy itt pünkösdkor hozta létre Isten ezt a kapcsolatot, vagy adta meg a lehetőségét, hogy bárki kapcsolatban lehet Istennel, és ez egy olyan, az Istennel való kapcsolat, egy olyan kapcsolat, amiben hihetetlen nagy erő létezik. Ami nem egyfajta vallás, egyfajta olyan kapcsolat, ami ugye időnként fontos számunkra, hanem az egész lényünket átitatja. Másrészt, azt is mondja Jézus, hogy nem csak erőt kapunk, és kapnak a tanítványok, hanem tanúk is lesznek, az emberekkel való kapcsolatról is beszél, és abban is azt mondja, hogy az ő ereje, az ő vezetése fog átáradni. Erről az erőről és tanúságról lesz tehát szó. Egy személyes kérdés, és tulajdonképpen nagyon egyszerű ez az egész üzenet, amit ma szeretnék elmondani nektek, és talán ebben a kérdésben benne is van, hogy érzitek ezt a hatalmas erőt az életetekben, és ez az erő ott van az életetekben? Mit válaszoltok erre? Mit válaszoltok erre, hogy az, ami pünköstkor történt, amikor eljött a Szentlélek, és ahogy Attila mondta ezt a példát, hogy mint a tengeren, aki egy hullámlovas, valami fantasztikus dolog történik vele, hogy ott van ez az életetekben. Így élitek az életeteket. Másrészt, hogy az életünk az Krisztusról tanúskodik-e nap mint nap. A fiatalok, amikor bent vagytok az iskolába, akkor tudják-e rólatok, hogy ti Krisztust képviselitek, és rólunk, akik dolgozunk és a munkahelyünkön vagyunk, vagy a lakókörnyezetünkben vagyunk, tudják ezt rólunk, és ott van bennünk ez a tanúság. Kérlek, hogy válaszolj erre a kérdésre, hogy ott van-e ez az életedben. Mert Jézus, amikor a tanítványokkal beszélgetett, és a tanítványok éppen olyan dolgokról kérdezték, hogy, hogy mostanában fogja elhozni a királyságot, és éppen olyan dolgokon gondolkoztak, amin most Európa is gondolkozik egyébként, hogy hogy tudunk mi fönnmaradni. Hogy tud fönnmaradni ez az európai kultúra? És őszinte szólva, én is ebben nőttem föl, és ha belegondolok, a rossz érzéssel tölt el, hogy esetleg azt mondjam, hogy 30 év múlva ennek már nyoma se lesz itt, és nem tudom én, milyen kultúra lesz itt. Ez bánt engem, és zavar engem, és ezzel vagyunk elfoglalva talán, hogy hogy tudjuk megmenteni magunkat, hogy tudjuk kívül tartani ezeket a szerencsétlen menekülteket, vagy ha bent vannak, akkor hogy tudjuk őket valahogy kordába tartani, vagy egyáltalán mit tudunk kezdeni az alapvető értékeinkkel. És a tanítványokat is ezt foglalkoztatta, és azon gondolkoztak, hogy ez a királyság, ez mikor és hogyan lesz az ő életükbe. És Jézus azt mondta, hogy abszolút nem ezzel kell foglalkozni, hanem várjatok, és erőt fogtok kapni, és tanúk lesztek. És amikor ezen gondolkozom a mai életünkben, hogy mit tud tenni a kereszténység ebben az egész helyzetben, ebben a felbojdult világban. Hogy mit tudunk mondani, hogy most befogadjuk, vagy ne fogadjuk be a menekülteket, vagy mit tudunk mondani kérdésekre, katasztrófákra, akkor nyilván tudunk alapvető emberi értékek mellé mi is odaállni. És ez kötelességünk is. Kötelességünk segíteni. Kötelességünk bizonyos dolgokat megtenni, de alapvetően a mi életünk az nem erről kell, hogy szóljon. Hanem a mi életünk arról kell, hogy szóljon, amit az Úr Jézus itt mondott a tanítványoknak, hogy erőt kaptok, és tanúk lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Egy kicsit erről az erőről, hogy hogyan is volt ez a tanítványokkal. Hát ez a 12 tanítvány. Hívő emberek voltak ezek. Hittek Istennek a létezésében. Hát persze, hogy hittek. Ugye? Hívő emberek voltak ezek a tanítványok. És azt is mondhatnám, hogy Jézusról talán mindenkinél pontosabb és jobb képük volt. Hát hiszen együtt éltek vele 3 évig, éjjel-nappal. Volt kapcsolatuk a tanítványoknak abban a 10 napban, ugye, mert úgy történt, hogy húsvétkor, amikor Krisztust keresztre feszítették, és föltámadt, utána 40 napig megjelent, és na volt 10 nap pünkösdig, amikor Jézus már fölment a mennybe. Szerintetek volt-e kapcsolatuk Jézussal ebben a 10 napban? Konkrét kapcsolatuk volt-e? Mit gondoltok? Szerintem nem nagyon volt nekik, hanem tudták azt, hogy mit ígért Jézus, de volt 10 nap szünet. 10 nap szünet, itt nem volt még Istennek a lelke, lehet, hogy megszólították őt, de igazából nem is írja a Biblia, hogy kommunikáltak volna. Milyen állapotban voltak ezek a tanítványok? Hittek Isten létezésébe, tudták, hogy mi az ő életük, a feladatuk, még a feladatokat is tudták, amit Jézus elmondott, de nem volt igazi kapcsolatuk Krisztussal, és nem volt ott az életükben az erő, és a tanúskodás, hát hol voltak? Hát be voltak zárkózva, tulajdonképpen együtt voltak, és úgy jól el voltak. És amikor ezen gondolkoztam, akkor az jött le számomra, hogy tulajdonképpen az európai kereszténység hasonló helyzetben van sok tekintetben. Hogy hisz Istenben, Isten létezésében, tud egy csomó dolgot Krisztusról, ismeri Jézusnak a tanításait és a feladatokat, de igazából erőtlen. Igazából erőtlen, és nem tud valódi válaszokat adni. Azt látjuk, hogy Írországban az egyház, azt tudjátok, mit csinált ebben a dologban? Azt mondta, hogy hát ez neki túl sok köze nincsen, hátrébb vonult, és nem avatkozott be komolyan. Pedig azt vártam volna, hogy legalább néhányan fölálljanak, és azt mondják, hogy elmondják az üzenetet, hogy miért nem, és hogy miről szól ez az egész. És kivonult. Mert nem volt üzenet. Nem tudott mit mondani, nem tudott mondani emberileg semmit arra, hogy igen, el kell fogadni embereket, viszont bizonyos értékeket, meg alapokat meg kell őrizni. És nem tudom, szoktátok-e hallani erőteljesen mondjuk a bevándorlással a kereszténységnek a véleményét. Nem nagyon lehet hallani. Erőtlen. Erőtlen a kereszténység. És ezek a tanítványok is erőtlenek voltak, egészen addig, amíg be nem töltekeztek Isten lelkével. Mert utána történtek a pünkösdi események, azok a fantasztikus események, amik átformálták az ő életüket is, bevitték ezt az erőt az ő életükbe, és valódi tanúskodás történt. Tehát amikor erről beszélünk, amit az Úr Jézus megígért, akkor arról beszélünk, hogy nem egyfajta kulturális és belső hit az, amit a keresztényeknek élni kell, hogy mi magunkban jól meg vagyunk, hanem egy olyan dolgot ígért Krisztus, ami átformál téged, ami erőt ad, ami elűzi a félelmet a szívedből ezek miatt a dolgok miatt is, és még nagyobb erőt ad ahhoz, hogy hirdesd Istennek az igét, ott, ahol vagy, és úgy, ahogy te tudod. Vagy a másik dolog, hogy a tanítványoknak, hogyha megnézzük, akkor egymással volt kapcsolatuk ebbe a 10 napba. Szerintetek? A 12 tanítványnak. Hát volt persze, hát együtt voltak. Volt idejük, jókat beszélgettek, biztos még Mátyást meg is választották apostolnak. Tehát úgymond aktívan dolgoztak és cselekedtek. Szerintetek az ő népükkel milyen kapcsolatuk volt? Vagy egyáltalán tényezők voltak ők ebben a 10 napban? Izrael, nem hiszem. Igazából lehet, hogy szóbeszéd volt, már kezdett talán elcsendesedni is a dolog, amik történtek húsvétkor. És a világ felé aztán meg végképp mondhatjuk, hogy semmi nem volt. Nyilván ezt mondhatjuk, hogy persze, mert még az elején voltak, de a népükkel sem volt semmilyen kapcsolat. És azt mondja Jézus nekik, hogy tanúk lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában, Samáriában, sőt az egész világon. Úgy is mondhatnám, hogy ebben a talán az európai kereszténység is picit hasonló. És amikor az írországi eseményeket néztem, akkor azt láttam, hogy igen, ez egy olyan kereszténység, ott Írországban úgy látszik, mint ez a 10 napos tanítványi lét, hogy úgy el vannak, nincs erő, nem tudnak mit mondani, be vannak zárkózva, történik valami dolog, azt mondják, hogy hát, mi nem akarunk ebbe különösebben beavatkozni, mi nem tudunk mit szólni ehhez. És kérdés, hogy mi a mi életünk, az milyen? Hogy esetleg jobban hasonlít időnként erre a 10 napra, vagy pedig ott van benne az erő, ott van benne a tanúság. Hiszen a pünkösdnek ez volt az igazi ígérete. Ez volt az, amit Jézus mondott, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesznek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Szerintetek ez az erő és ez a tanúskodás, ez hol lépett be a tanítványoknak az életébe? Mikor indult ez? Mert ugye látjuk az apostolok cselekedeteit, hogy fantasztikus dolgok történtek, csodák történtek, és hirdették az igét. Mikor kezdődött? Hát a Szentlélekkel való találkozáskor, pünköstkor kezdődött. Addig nem volt meg, addig is jó fejek voltak, és talán mondhatjuk, hogy keresztények is voltak a maguk nemében, Krisztust követték. De ott kezdődött, és meddig tartott? Szerintetek. Hogy? Hát tart ma is, de ugye az ő életükbe személyesen, amíg meg nem haltak, nem? Vagy nem tudom, hogy olvastátok az apostolok cselekedeteibe, hogy mikor vonult nyugdíjba mondjuk Péter. Olvastátok? Nem. Én sem olvastam. Nem vonulnak nyugdíjba, hanem onnantól kezdve, hogy betöltötte őket a Szentlélek, onnantól kezdve az egész életükbe és a halálukig ez jellemezte őket. Persze, ezt tudjuk azt, hogy Pétert újra és újra betöltötte a lélek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy úgy tudtak élni, mint Krisztus, aki lélekkel teljesen élte az egész életét, de ott volt a Szentlélek jelenléte az életükben, és újra megelevenedett, és olyan dolgokat tudtak megtenni, amiket emberileg maguktól nem tudtak megtenni. Péter tudott prédikálni a parlamentben, úgyhogy igazából tudása nem sok volt, és olyan dolgokat tudott mondani, amitől elámult az egész képviselőtestület. Gyógyítások történtek, és több ezer ember megtért. Ilyen dolgok történtek az apostoloknak az életében. Nem tudom, hogy a mi életünkben, vagy a szívetekben van-e olyan dolog, amire vágytok, de igazából nincs hozzá erőtök. És most nem arra gondoltam, hogy 8 emeletes családi ház, Mert arra is lehet, hogy vágyunk időnként, vagy bizonyos dolgokra, és nem tudjuk megoldani, de nem erre gondoltam, hanem olyan dolgokra, amikor azt mondod, hogy igen, én hívő, Krisztust követem, és szeretném átélni, hogy nagy dolgok történjenek, hogy használjon engem az Úr. Hogy van-e ilyen a szívetekben? Van-e ilyen vágy a szívetekben, hogy így menjen? Ági bólogat, ez tetszik nekem. és a többiekkel mi van? Ti bennetek van ilyen? Vagy pedig már bele vagyunk? Na, ott is van egy bólogató ember, még egy. Vagy pedig úgy vagyunk, hogy már beleszürkültünk, és azt mondjuk, hogy hát végülis mi megtesszük a kis dolgokat, szolgálunk bizonyos dolgokat, ezt tesszük, azt tesszük, és hát igen, ez a kereszténység. Én nem hiszem, hogy az életetekben nem lett volna olyan, amikor nagy dolgokat fogalmaztatok meg, csak aztán lehet, hogy az életnek a nehézségei, a küzdelmek ezt felülírták, vagy egy picit elhomályosították, de amikor a pünkösdi történetet olvassuk, és évről évre azért is jó, hogy az ünnepeket megtartjuk, és azért is kellett akkor a férfiaknak évente háromszor oda menni, hogy mindazokat azt a tüzet, amit Isten odaadott az ő szívükbe, és amit a világnak a dolgai egy kicsit el tudják törölni, vagy be tudják piszkolni, és el tudják nyomni, azok újra előjöjjenek. És szeretném mondani, hogy pünkösnek ez az üzenete, hogy semmi nem fontosabb annál, hogy erőt kapjunk az életünkbe, és tanúk legyünk. És itt azzal állítja szembe Jézus ezt, hogy azt kérdezik a tanítványok, hogy Uram, nem ebben az időben állított föl újra a királyságot Izraelnek? Hát egy nép életében mi lehetne fontosabb, mint hogy dicsőséges királyságban és gyönyörű mutatókkal, infláció, stb., amire mi is vágyunk, hogy végre már ugye a magyar ország helyreálljon, és hogy mi legyünk az elsők az Európai Unióba. Valaki már mondja, hogy már elsők is vagyunk, de nem tudjuk, de talán milyen jó lenne, ha ez lenne. És mi lehetne ennél fontosabb? És Jézus azt mondja, hogy ezekkel nem kell foglalkozni, és nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy 50 év múlva lesz Európa, hanem azzal kell foglalkozni, hogy ez az erő ott legyen az életünkben, és tudjunk tanúk lenni. És lehet, hogy ma a tanúság az azt jelenti, hogy időnként föl kell emelni a szavunkat azok ellen, a dolgok ellen, amik természetellenesek, és be kell vállalnunk, hogy esetleg lesznek, akiknek ez nem fog tetszeni. És lehet, hogy ez azt jelenti, hogy azokat a menekülteket, akik be fognak jönni, hogyha van egy erővel teljes kereszténység, akkor azok meg fognak térni, azok az emberek. De ha nincs, akkor azt fogják mondani, mint Gandhi, aki azt mondta, hogy hát figyeljétek, Jézus szavára érdemes odafigyelni, de a keresztényeket ne kövessétek. Ide fognak jönni, és azt fogják látni, hogy itt van egy halott társadalom. Ezek az emberek, ezek már tulajdonképpen csak az élvezeteknek élnek. Azt fogják mondani, hogy ez nem kell nekik. És nem fognak megtérni. És ez pünkösnek az üzenete az egész kereszténység számára, hogy a pünkösd előtt ez volt az ígéret, hogy erőt kaptok és tanúk lesztek. És ez a mi személyes életünkben, ezt pedig úgy tudjuk megfogalmazni, hogyha vannak vagy voltak olyan vágyak az életedből, amiket a Szentlélek hozott be, és amiket lehet, hogy fiatalabb korodban, vagy még régebben fogalmaztál meg, de elengedted őket, mert azt mondtad, hogy talán nem is fogalmaztad meg, de mégis kicsúsztak a kezedből, és most pedig élsz egy ilyen hétköznapi kereszténységet, akkor azt mondjuk ma Jézusnak, hogy igen, nekünk ez kell, hogy erőt kapjunk, és hogy tanúk legyünk. És nekünk nem a királyság kell, nem azt kell, hogy megmentsük a mi kultúránkat, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad ezzel foglalkozni, meg nem azt jelenti, hogy nem kell nekünk a magyarságot fontosnak tartani, de nem ez a igazán fontos, hanem az igazán fontos, hogy erő legyen az életünkben. És ezen az erőn keresztül, ami a Szentléleknek az ereje, értelmes legyen az életünk, és egész halálunk napjáig szolgáljuk az Urat, és átéljük az Istennek a vezetését, az Istennel való kapcsolatot. Szeretnék most arra kérni mindenkit, hogyha ott van benned ez a vágy az életedben, akkor imádkozzunk most ezért együtt, és menjünk oda Istenhez, és mondjuk azt, hogy Istenem, bocsáss meg, hogy azokat a célokat, azokat a dolgokat, amiket egyszer az én szívembe helyeztél, azok engedtem elszürkülni. Bocsáss meg, hogy nem, most nem igazán ezek a legfontosabbak. És csináljunk az életünkben egy ilyen sorrend változtatást, hogy sok minden van az életünkben, és tegyük előre megint az Istennek a célját. Szeretnék az Efezusi levélből olvasni néhány gondolatot, hogy ami arról szól, hogy hogyan is töltekezhetünk miben lélekkel, hogy mi szükséges ahogy az életünkben, hogy Isten lelke újra erőt versen bennünk. Hiszen tudjuk azt, hogy Isten lelke minden hívő emberben ott van, és tanácsol, vezet bennünket. De azt is tudjuk, hogy meg is szomoríthatjuk. Azt is tudjuk, hogy és át is éljük, hogy időnként ezt mégsem érezzük, mert a saját dolgainkkal vagyunk elfoglalva. Az Efezusi levél 5. rész 7. versétől olvasom. Azelőtt csak szeretném mondani, hogy ahonnan bekapcsolódunk ide az igébe, azelőtt olyan dolgokról van szó, amik Isten törvénye ellen valók, és végigveszi az Úr azokat a dolgokat, hogy mi az, ami nem Istentől való, és mindig azt mondja, hogy mi az, amit helyette tudunk tenni. Ide gondolhatunk minden olyan bűnt, amit egész Európa, de amit személyesen is elkövettünk. És így folytatja, ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Azt mondja, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, hogy ne szürküljünk bele, és ne hasonuljunk hozzá ehhez a kultúrához, hanem éljünk úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Ez vonatkozik azokra a dolgokra is, amit úgymond a kultúránk tesz, akár a homoszexualitásra is gondolhatunk, de sok minden dologra, ami a kultúrában van, és ami nem Istentől van, de még előbb gondolhatunk azokra a dolgokra, amiket mi teszünk, és nem kedves Istennek. Azt mondja, ítéljétek meg tehát, hogy mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket, mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ezt mondja ma az Úr, hogy ébredjünk fel mindazokba a dolgokba, amikben elaludtunk, és azt mondja, hogy felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borra a léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. És azért olvastam föl ilyen hosszan ezt, mert legtöbbször csak ezt szoktuk felolvasni, hogy teljetek meg lélekkel. De ezeket megelőzik ezek a dolgok. Megelőzik azok, hogy fölvállaljuk az igazságot, hogy eldöntjük, hogy igen, mi a világosság szerint szeretnénk élni. És arra bátorít minket itt az ige, hogy teljünk meg lélekkel, mondjuk egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében. Én hívlak most benneteket arra, hogy menjünk oda Krisztushoz, és mondjuk el, hogy mi vágyunk erre az erőre, vágyunk arra, hogy tanúk legyünk. És hogyha van bármi, amit az életünkben rendezni kell, akkor rendezzük ezeket, és mondjunk le a földi királyságról, mondjuk ki, hogy igen, megértettük, hogy nem ez a fontos nekünk, hanem a Szentléleknek az erejére vágyunk, hogy tudjunk ennek a társadalomnak hasznára lenni. Hívlak most benneteket erre, és azért, hogy mindenki imádkozzon, szeretnélek most kérni benneteket, hogy 4-5-en imádkozzunk együtt. Jó? Imádkozzunk, és mondjuk el Krisztusnak, és kérjük, hogy töltsön be bennünket az ő lelkével, újítsa meg bennünk azt a tüzet, ami volt az életünkben, és minden olyan dolgot, és egymásért is imádkozzunk. Amikor 4-5-en együtt leszünk, akkor imádkozzunk egymásért, hogy töltse be őt Istennek a lelke, és hogy legyen az ő célja az, ami az Istennek a célja. Jó, erre hívlak most benneteket, így fogjuk befejezni. A végén majd egy imádsággal le fogom zárni, de most 4-5-en, ahogy vagyunk, csoportosuljunk. Ha valaki úgy van itt, hogy nem szokott hangosan imádkozni, ő is menjen oda a csoportba, és ő csöndben imádkozzon, az semmi problémát nem okoz. Tehát ne legyetek ebből ne legyen senkinek problémája, és a lényeg, hogy szólítsd meg az Istent, az egyigaz Istent személyesen, és kérlek benneteket, főleg a gyülekezetitokat külön, hogy senki ne maradjon egyedül, nézzetek körül, hogy mindenhol megvannak-e az imacsoportok, és most arra kérnék mindenkit, hogy ne kezdjünk el beszélgetni, hanem azonnal menjünk oda az Úrhoz, és kérjük őt, hogy töltsön be bennünket az ő erejével és az ő lelkével.